Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Mindjárt kezdünk. Úgy tűnik, hogy most kezdődött. Nagyon jó. Jó estét kívánok mindenkinek! Most már szokás szerint, bocsánat a késésért, de gondolom, hogy akik rendszeresen élőben hallgatnak, azok már nagyjából ismerik, hogy nem pontosan 8:30-kor kezdünk, hanem 33, 34, 35. De köszönöm szépen a türelmet, és örülök, hogy itt vagytok, örülök, hogy tanulunk. Sokat elgondolkoztam azon, ugye, hogy ugye tavaly volt ez a Eset Hájl, ez a Derékasszony című könyv, amit vettünk, és hogy végül is egyenlőre nem valamilyen adott könyvből tanulunk, hanem minden héten más-más téma. De végül is rájöttem, hogy ez nagyon is kapcsolódik a nőkhöz, mert a mindig az időhöz kapcsolódóan választunk témát, tehát a dátum, az időszak, az ünnepek, amik lesznek, ilyesmi. És ez nagyon kapcsolódik a nőhöz, mert a nőnél van ugye az, hogy mi megszenteljük az időt. Maga az, hogy idő, azt mi fel tudjuk emelni egy magasabb szintre, azon keresztül, hogy a házas nőknél ugye figyeljük a ciklust, és minden időnek van jelentősége, és ezen kívül, ugye amikor kezdődik egy új hónap, az új hold, az is a nőknek az ünnepe. Úgyhogy pont illik, hogy mi foglalkozzunk avval, hogy milyen idő van, és mit lehet tanulni a dátumból, a hónapból, az ünnepekből, amik jönnek-mennek, és természetesen, amikor felbukkan valamilyen téma, amit érdekes lenne így megbeszélni, akkor természetesen megbeszéljük. Most például az idő, amit szeretnék megbeszélni, az a hónap, ami kezdődött most. Tudom, hogy a polgári naptárban október végén tartunk, de a zsidó naptár szerint ma kezdődött Hesván hónapja. Hesván hónapját így egy lábon említettem múlt héten, hogy ez nagyon-nagyon más, mint az utolsó hónap, ami volt, a Tisré, aminek most lett vége, mert a Tisrében négy ünnep is volt, Hesvánban pedig nulla. És lehet mondani, hogy ez majdnem az egyetlen hónap, amiben nulla ünnep van. Ha kivesszük még azokat a hónapokat, ahol van legalább egy böjtnap, akkor a Hezsván marad egyedül ilyen sima hónap, mint egy sima hónap. De természetesen el tudjátok képzelni, hogy teljesen sima sohasem lesz, mindig lesz benne valami. Úgyhogy ezeket fogjuk együtt felfedezni. És akkor, ha eljutunk egy olyan hétre, ahol már megbeszéltünk mindent, ami a dátumhoz kapcsolódik, akkor majd esetleg az élet ciklusából is majd egy-egy témát felveszünk és megbeszélünk. Ma például van egy esküvő ismerőseinknek, és néztük előbb a gyerekekkel a live videót, nagyon izgalmas volt, ott a vőlegény, ott a mennyasszony, úgyhogy az élet ciklusában van több állomás, ami tök érdekes a zsidóság szempontjából megbeszélni, hogy hogy szoktunk, és miért, stb., úgyhogy majd az is lesz. De visszatérve a hónapra, ez a hónap, ami most kezdődött, a Hesván hónap, ez azért különleges először is, mert van egy úgymond beceneve egy plusz neve, amit más hónapokban nem találunk, hogy lenne ilyen pótneve vagy más neve, és csak a Hesván hónap az ilyen, már pedig úgy szokták hívni, hogy már Hesván. És akkor erre valaki csinált egy ilyen viccet, hogy lehet magyarul mondani, hogy már Hesván van. Igen, már elérkeztünk a Hesván hónapba, de az a szó, hogy már, az héberül meg arámi nyelven mást jelent. Héberül a már az valami, ami keserű. És ez az, amit említettünk múlt héten. Miért hívják ezt a hónapot keserűnek? Mert ez az első olyan hónap, nem, nem az első, ez a hónap, ami egy ünnepteli hónap után következik, hirtelen egy ilyen üres, egyszerű hónap, ez keserű. Ez egy szomorú dolog nekünk, hogy nincsenek ünnepek, az ünnepek az egy jó dolog, az egy pozitív dolog, annak örülünk, azokat várjuk, és hirtelen egy ilyen üres hónap. De ezen kívül van még egy magyarázata annak a szónak, hogy már, az pedig az arámi nyelvből származik. Az arámi nyelv az egy olyan nyelv, amit sok-sok évvel ezelőtt, amikor írták a Talmudot, meg amikor állt a szentély, sokat használták, gondolom az ottani országok miatt, akik mellettük voltak, valahogy kialakult, hogy ez volt az ilyen mindennapi nyelv, és egyébként így lett a jidis is, meg a ladino is, hogy a zsidó közösségekben nem akarták használni a héber nyelvet mindennapi dolgokra, mert hogy a héber nyelv az egy szent nyelv, és inkább volt egy ilyen dialekt, egy nyelv, amiben beszélgettünk, és a héber az pedig a tóra tanulásra, az imádkozásra, stb. Úgyhogy az európai zsidóságnál lett végül a jidis, mint a beszélgetős nyelv, az ilyen afrikai, meg a Európa lenti része, ott inkább a ladino lett, és mind a kettő igazából nagyon erősen rá van építve egy másik nyelvre, a jidis a német nyelvből, a ladino pedig azt hiszem spanyol, de az a lényeg, hogy volt mindig egy beszélgetős nyelv és a héber nyelv. Szia, szia! És akkor réges-régen az arámi nyelv volt a második nyelv, amit használtak, és az arámi nyelven az a szó, hogy már, az azt jelenti, hogy csepp. Cseppes hesván. Miért cseppes a hesván? Mert ugye ilyenkor indul be erősebben az ősz, ilyenkor kezdünk el imádkozni az esőért. És ez egy nagyon érdekes téma. A víz és a hesván hónapja elég erős kapcsolatuk van. Az első, amit elsőként fogok elmondani, azt azért fogom elsőnek mondani, mert az rövid, az az, hogy Hesván hónapjában kezdődött az özönvíz. Nagyon pontosan írva van a Tórában, hogy pontosan milyen dátum volt az, amikor elkezdődött az özönvíz Noé bárkája idejében, és az pont Hesván 17-e volt. Úgyhogy ez egy kapcsolat Hesván és a víz között. A második kapcsolat a Hesván és a víz között az az, hogy ebben a hónapban kezdünk el imádkozni az esőért. Erre feltette az egyik diákom a kérdést, miért imádkozunk az esőért, ha nekünk nincsen nagyon szükségünk rá. Nekünk egyáltalán nem probléma, hogy egy kicsit kevesebb eső esne. Végül is, ha belegondolunk, Ausztráliába se kell most az eső. Az a lényeg, hogy mint zsidók, a mi központunk, a mi hazánk az az Izrael. És ha ott kell eső, akkor mi is imádkozunk az esőért. Ugyanakkor van különbség Izrael és a világ többi országa között, abból a szempontból, hogy mikor kezdjünk el kérni esőt, mert végül is mégis van valamilyen különbség köztünk. Itt Magyarországon például nem kell sürgősen, hogy jövő héten már kezdjen esni az eső, Izraelben pedig bár csak essen, mindegy, hogy mikor, ott mindig van szükség esőre, és akkor gyerekek feltették a kérdést, hogy jó, akkor kérjünk esőt az egész év alatt, mert ott mindig jól jön az eső. Erre az a válasz, az a lényeg, hogy ha nyáron esik az eső, az jó ahhoz, hogy legyen több víz. De ha ősz, tél, tavasz elején esik az eső, akkor az ugye már, ahogy a növények, a mezőknek szükségük van vízre, inkább ezekben a hónapokban. Tehát amikor ősz, télben esik az eső, akkor ez nem csak arról szól, hogy legyen mit inni, hanem arról is szól, hogy legyen mit enni, hogy a növények kapjanak vizet. Szóval, hogy működik ez az esőkérés? Van az imába, ugye van napi háromszor, hogy imádkozunk, reggel, délután és este, és van egy pár dolog, amit minden imában mondunk. A legfontosabb, legmagasabb szinten lévő ima, ami mind a három alkalommal elhangzik, az az úgynevezett Amida. Az Amida, azt azért hívják Amidának, mert az Amida héberül az állni. És ebben az imában, amikor ezt az imát mondjuk, akkor állva mondjuk. Egy másik neve ugyanennek az imának, az a Smone Esre, 18, azért, mert amikor eleinte írták ezt az imát, 18 áldás volt benne, utána még pótoltak plusz egyet, lett belőle 19, de eredetileg ez a 18 áldásos ima, úgyhogy ezért szokták Smone Esrének is hívni, 18. Ebben az imában van két olyan hely, amikor van két választás, két lehetőség, hogy télen ezt mondjuk, nyáron ezt mondjuk. És mind a kettő az esőről szól. Az egyik arról szól, hogy említjük az esőt, és a másik arról szól, hogy imádkozunk az esőért. És van azért különbség a kettő között. Amikor én említem az esőt, akkor mondom az Isten, a nagy, a különleges, az erős, aki fújtatja a szelet és csinálja, hogy essen az esőt, említem az esőt. Később van olyan, hogy légy szíves, adjál esőt, akkor már kérem az esőt. És ezt a kettőt nem egyszerre szoktuk elkezdeni. Azt, hogy említjük az esőt, azt szukott ünnep végén, amikor van a Smini Atzeret ünnepe, akkor szoktuk elkezdeni említeni az esőt. Még nem kérünk esőt, de azért már ősz van, már lehet említeni. Nyáron azért nem olyan kellemes vagy praktikus, ha ránk esne az eső, de amint beköszönt az ősz, akkor már lehet említeni az esőt. Mikor fogunk elkezdeni esőt kérni? Itt lesz a különbség Izrael és az egész világ között. Izraelbe minél hamarabb, akár Szukot ünnepe végén is, ahogy elvileg ősz van, rögtön kezdjünk el esőt kérni, mert hogy nekünk bármikor jó és fontos az eső Izraelbe. De itt van valami nagyon-nagyon különleges. Izraelbe, ha az őszinte véleményét kérnénk egy bárkinek, akkor ő ugyanazon a napon, amikor elkezdtük említeni az esőt, ő már szívesen elkezdett volna imádkozni az esőért, és nem csak említeni. Minek csak említeni, ha már lehet kérni? De itt van valami nagyon-nagyon különleges. Annak ellenére, hogy nagyon-nagyon fontos az eső, a megélhetőségért, azért, hogy legyen mit enni, mit inni, Ugyanakkor van valami, ami még fontosabb, és az a fele baráti szeretet, az, hogy egymás felé gondoskodunk. A szukot, az az egyik olyan ünnep, van összesen három ilyen ünnep, zarándok ünnep. Van a szukot, van a peszach, és van a sávot. Három zarándok ünnep, amikor az egész nép, vagy aki tud, eljött Jeruzsálembe a szentély idejébe. És régen ugye nem egy nap alatt ért az ember haza, hanem több nap alatt, és minél messzibb lakott, annál több idő. És a bölcsek összeültek, és azt mondták, oké, nagyon fontos az eső, de az is fontos, hogy mi hogyan viselkedünk valaki más iránt. Van itt egy kedves ember, aki az úton lesz. Nem szeretnék esőt kérni, ha valaki más úton lesz, és az nagyon rosszul esne neki, meg még hátrálna, vagy esetleg még veszélybe is esetleg teheti. Tehát neki nagyon nem lenne jó, ha esne az eső. És emiatt az egész zsidó nép visszafogta magát, úgymond, és megvárta, míg az utolsó zarándokos, míg az utolsó utazó hazaért. És kiszámolták, hogy mennyi idő annak, aki a legmesszibb pontról jött Izraelből, Jeruzsálembe a zarándok ünnepre, és kiszámolták, hogy az utolsó ember Hesván hónap 7-én jön haza. Tehát múlt héten volt ugye vége az ünnepnek, az emberek nekiállnak útnak, és egy hét múlva, ma van Hesván elseje, akkor 6 nap múlva, Hesván 7-én érkezne meg az utolsó ember haza. És ezért a bölcsek úgy döntöttek, hogy akkor ez lesz az a nap, amikor elkezdünk esőt kérni. Vagyis minél korábban, de anélkül, hogy valaki másnak rosszat csináljunk. És ezért, bocsánat, ezért Izraelbe 6 nap múlva kezdődik majd az, hogy nem csak említik az esőt az imába, hanem kérik is az esőt. Imádkoznak érte. Ehhez ugye nem hasonlóan, külföldön nekünk még azért ráér az eső. Igen, kérni kell az esőt, ez egy kedvesség az Istentől, egy ajándék, amikor esőt ad a világnak, de nekünk nincs annyira nagy szükségünk az esőre, mert itt másra. Az időjárás, más a víz szint, stb. És itt pedig inkább az időszakot nézzük. Az van írva, hogy a Tisré időszak, tehát amikor vége van az ünnepeknek, akkor az az időszak után 60 nappal kéne az esőt kérni. Végül is az a lényeg, hogy itt az évszakokat kéne nézni. És ezért történt végül is valami nagyon ritka, hogy a zsidó jogban van valami, ami a polgári dátum szerint van, mert végül is kiszámolták, hogy ez mindig december 5-ére vagy 6-ára fog esni, ha kiszámolják, hogy a Tisré időszak után 60 nap, ez valamilyen bonyolult matek, amihez én nem értek, de ugye mivel a polgári naptár a nap szerint megy, a 4 évszak az pont 1 év, ezért pont belefér, hogy, mert ha egy zsidó dátumot mondanék, hogy mikor kell elkezdeni esőt kérni, akkor minden évben kicsit máshogy esne. Mert a zsidó naptár az a hold szerint is működik, az egy másik rendszer. A polgári naptár pedig pont a 4 évszak, és pont belefért, vagyis pont rájöttek, hogy a polgári dátumnál van egy adott dátum, amit meg lehet szabni, hogy ilyenkor kezdődik a tél. És ez minden évben december 5 vagy 6, ami pont 2 hónap múlva lesz, vagy nem pont, hanem majdnem, és ezen a napon kezdjük mi is kérni az esőt. Amikor vissza kell cserélni az imát, hogy már elmúlt az eső ideje, most már nem szeretnénk kérni az esőt, most már nem illik említeni az esőt, akkor pedig visszaállítjuk a dolgokat, és ezt milyen, mikor csináljuk, melyik dátumban, ezt Pesach ünnepén csináljuk. Pesach ünnepe az egy olyan ünnep, ami kimondottan mindig tavasszal kell, hogy legyen. És annak ellenére, hogy a zsidó naptár a hold szerint van, amikor megtörténik az, hogy túl nagy hátrányba estünk, akkor van egy szökő év, hogy még egy egész hónapot beteszünk, azért, hogy a Pesach ünnepe mindenképpen tavasszal legyen. És a tavasz az pont a megfelelő idő ahhoz, hogy visszacseréljük az imát a nyári verzióra, hogy most már nem említjük az esőt, most már nem kérünk esőt, hanem már kihagyjuk ezt, és inkább kérünk áldást, ilyen általános dolgokat, de az esőnek már úgy vége van. Úgyhogy ez a Hesván hónap, amiben most mi beléptünk, ez az a hónap, amikor nemrég kezdtük el említeni az esőt az imába, és ebben a hónapban fogják Izraelbe elkezdeni imádkozni az esőért 6 nap múlva, Hesván 7-én. Ezen kívül gondolkoztam azon, hogy ha már beszélgettünk a vízről, akkor nézzük meg, hogy milyen más micvák vannak a vízzel kapcsolatban. Ugye, mivel nincsen más ünnep ebben a hónapban, ezért a víz lett a nagy téma, a nagy témája a hónapnak, mert nincsen más olyan téma, ami úgy különleges ebben a hónapban, ez egy nagyon ilyen sima hónap, de nagyon tetszett nekem ma az iskolában a fiatal tanárnők hoztak limonádét a gyerekeknek reggel, és kívántak a gyerekeknek egy jó hónapot, és adtak mindenkinek limonádét, és mondták, hogy igaz, hogy ez a hónap keserű, de minden citromból lehet limonádét készíteni. Úgyhogy keressük, hogy mi az, ami különleges és boldog ebben a hónapban, úgyhogy nagyon tetszett nekem ez a hozzáállás. Milyen micvák vannak, vagy hagyományok, amik a vízhez kapcsolódnak? Az egyik érdekes hagyomány, ami van a zsidóságban, most nem tudom, hogy micva vagy hagyomány, mert ez is meg az is, attól függ, hogy melyik részlete, nem néztem utána pontosan, de az egyik dolog, amit zsidók csinálnak, ami a vízzel kapcsolatban van, az a rituális kézöblítés. És ez különbözik a kézmosástól, mert adott időkben kell ezt csinálni, nem csak akkor, amikor úgy érzed, hogy piszkos a kezed, de végül is segít a higiéniában is. Tehát végül is volt, nem tudom hány évvel ezelőtt, valamilyen nagy pandémia, valami fekete betegségnek hívták, nem emlékszem, fekete valami, és egymás után az emberek elkapták, és meghaltak tőle, és csak a zsidóknál nem nagyon kapták el, nem nagyon haltak meg tőle, és a nem zsidók azt gondolták, hogy ezt a zsidók csinálták valahogy, hogy legyen ez a betegség. Ez nagyon sok évvel ezelőtt volt, amikor nagyon-nagyon kevés tudás volt a világban, és inkább nagyon hittek az emberekben az ilyen, átkokban, meg ilyesmi, és akkor biztosak voltak benne, hogy ezt a zsidók találták ki, és ezért a zsidók nem kapták el ezt a betegséget. Végül is kiderült, hogy azért, mert van ez a rituális kézmosás, és naponta több alkalom volt, hogy le kellett öblíteni a kezüket, ezért ugye tisztábbak voltak. Ezt akkor még nem ismerték, de végül is megmentette sok embernek az életét. Hogyan működik a rituális kézmosás? Először is nem készültem. Van egy ilyen edény, vagy nagyobb bögre, vagy egy kis, igen, egy nagyobb bögrének lehet nevezni, aminek van két ilyen fogantyúja. Ezt azért találták ki, mert a két fogantyút meg lehet fogni, és ebben a nagy edény bögrében belefér elég víz, hogy le lehessen öblíteni a kezünket a megfelelő mennyiségben. Ha nem ismeritek és érdekel, akkor meg tudjátok keresni Google-be. Biztos vagyok benne, hogy odaírjátok, hogy Netilat Yadaim, ami héberül a kézmosás, akkor fogtok látni ilyenről képeket, lehet a Judaika boltba is venni, van sima, van különlegesebb, díszesebb, és az a lényeg, hogy amikor öblíteni kell, akkor ezt a nagy bögrét tele töltjük vízzel, és ebből öntünk rá a kezünkre. Van kétféle öblítés, az egyik az az ilyen tisztulás, és a másik az a kenyérevés előtt. A kenyérevés előtt úgy működik, hogy ha mondjuk leülnék egy szendvicset enni, akkor oda megyek a csaphoz, feltöltöm ezt a edény bögrét, és akkor öntök belőle háromszor a jobb kezemre, egy, kettő, három, és háromszor a bal kezemre, egy, kettő, három, és elmondok egy áldást, és akkor mehetek megenni a kenyeremet. Ez az egyik alkalom a nap közben, amikor egy zsidó ember elmenne kezet öblíteni. Régen egy bármilyen étkezésbe volt kenyér. Tehát egy olyan étkezés, amiben nincsen kenyér, az nem számított étkezésnek. Úgyhogy valószínűleg ez napi kétszer vagy háromszor megtörtént. Minden étkezés előtt oda mentek, leöblítették a kezüket, ami még egyszer tök logikus nekünk, hogy mielőtt leülsz enni, mosd meg a kezedet, úgyhogy ez gondolom nem véletlenül van. Ezen kívül van az ilyen tisztulásféle öblítés, ami máshogy néz ki. Úgy néz ki, hogy egyszer a jobb, egyszer a bal, egyszer a jobb, egyszer a bal, egyszer a jobb, egyszer a bal, és itt is összesen hat öblítésre kerül sor, de más sorrendben. És ezt akkor szoktuk csinálni, amikor felkelünk reggel. Miért kell ezt csinálni, amikor felkelünk reggel? Van erre két magyarázat, amit én ismerek, lehet, hogy van több. Az egyik az az, hogy amikor az ember elmegy aludni, akkor a lelkének egy kis része felmegy az égbe, feltöltődni. Most milyen az az ember, akinek van teste, de hiányzik a lelke? Az végül is egy halott ember. Nekünk, hála Istennek, a lelkünk egy része megmarad a testünkbe, de a lelkünk másik része pedig felmegy erre a pár órára, amikor alszunk, és ezért minimális módon mi is benne voltunk abba a kategóriába, amiben lenne egy nem élő ember. Minimális módon nem kellett most úgy nagyon megijedni, ez inkább lehet, hogy lehet jobban elmagyarázni, úgyhogy ne egy halálnak tűnjön, de ez a lényege nagyjából. És az a lényeg, hogy érdekes módon, amikor az ember felkel, és visszajön a testébe ez a kis darabka lélek, aki kiköltözött egy pár órára, akkor az ember visszatér egy fullon élő ember státuszra, de érdekes módon pont a két kezén marad meg egyfajta spirituális tisztátalanság, emiatt, hogy ő most aludt. És abban a pillanatban, amikor ő felkel, csak a két keze van ilyen úgymond problémába, és ezért ahelyett, hogy most elkezdek nyúlkálni a szememhez, a lábamhoz, a fejemhez, inkább leöblítem a kezemet ezzel a rituális kézmosással, És akkor el tudom kezdeni a napot úgy, hogy nem fertőzöm tovább evel a spirituális tisztátalansággal bármi mást. Ez annyira fontos, hogy vannak olyanok, akik előkészítik ezt a vizet az ágy mellett, hogy rögtön, ahogy felkelnek, lehessen kezet öblíteni, és biztos ne jöjjön kontaktusba semmi mással, abból a pillanatból, amikor felkelt, addig, amíg kezet öblített. Ez úgy szokott kinézni, hogy ezt az edényt beletesszük egy nagyobb tálba, és akkor bele a tálba öntjük a vizet végül is, és aztán kiöntjük a vizet. Ezen kívül a második magyarázat azért, hogy miért szoktunk reggel kezet öblíteni, az azért, mert nem tudom régen pontosan milyen fajta pizsamájuk volt, de gondolom lazább volt, és attól tartunk, hogy lehet, hogy az ember keze hozzányúlt olyan testrészekhez, amik általában letakartak szoktak lenni. És ilyenkor ez is egyfajta spirituális tisztátalanság, és ezután is kéne kezet öblíteni. Ehhez hasonlóan egy másik olyan pillanat a napunkban, amikor kezet kell öblíteni, az a WC használata után, ugyanúgy, mert itt a letakart testrészekről van szó, és ez egy olyan dolog, ami után meg van szabva, hogy illik ez a rituális kézmosás. És mindez egyébként mindig az jut eszembe, hogy mennyire logikusnak tűnik nekünk a 21. században, hogy egy embernek meg kell mosnia a kezét. Evés előtt, WC után, felkelésnél, ezek tök logikus dolgok, miután tudunk mindenfélét, amit régen nem tudtak, és ez csak megerősíti azt, hogy miért fontos azokat a micvákat is betartani, amit esetleg nem millió százalékon értünk, de bízunk benne, hogy azoknak is van valamilyen nagyon jó meggyőző magyarázata, amit esetleg még nem ismerünk. Úgyhogy ez a kézöblítésnek a története. Milyen más micvá van, ami a vízzel kapcsolódik? Hát nőkként az első dolog, ami eszünkbe jut, az a mikve. A mikve az egy nagy, olyan, mint egy uszoda, és a házas nő a ciklusa szerint szokott menni a mikvébe. Erről szerintem többször beszéltünk, mert ez az egyik három olyan micva, ami kimondottan a nőkre lett bízva. De akkor elmondom egy lábon, hogy minden hónapban, miután vége van a nő ciklusának, megvizsgálja, hogy tényleg tiszta, vagyis, hogy már nincsen vér, és olyankor megy el a mikvébe. Erre való a mikve. Ez is egyfajta spirituális tisztálkodás. Nem arról beszélünk, hogy a nő, ne adj Isten, piszkos. Pont az ellentéte, amikor a nő bemegy a mikvébe, akkor olyan tiszta, hogy ilyen tisztaság még nem látott senki, mert csak akkor érvényes a mikvébe mártás, tehát az, hogy belement a mikvébe. Ez inkább ilyen spirituális kategóriákról van szó, és a víz, amikor bemegy a vízbe, akkor az olyan, mint egy kisbaba az anyja méhébe, hogy teljesen letakarja őt a víz, és amikor kijön, akkor újra kezdi. Úgy, mint egy baba, aki újjákezdi az életét, ugyanúgy a nő újrakezdi a ciklus számlálást, stb. Ez a mikve micvája, ez is még egyszer a vízzel kapcsolódik. Ami érdekes tudni, hogy egyébként ez nem sima víz, vagyis igen, sima víz, de nem bármilyen uszoda jó mikveként, mert a mikve az olyan, hogy természetes forrásból kell, hogy jöjjön, és ehhez is vannak különféle megoldások. Az a lényeg, hogy ha én simán kinyitok egy csapot, és ott a csapon keresztül jön be a víz, az nem számít természetes forrásnak, hanem valamilyen más módon kell, hogy belemenjen a víz a mikvébe, például esővíz, amit szépen beengednek, anélkül, hogy itt egy csap nyitva vagy zárva legyen, meg ilyesmi. Ezek nagyon nagy témák, de egy lábon legalább megemlítem őket. Ezen kívül van egy másik fajta mikve, ami nem embereknek való, hanem pont edényeknek. Milyen ez a mikve? Ez a mikve kisebb, és arról szól, hogy amikor egy zsidó ember vesz egy edényt egy piacon vagy bárhol, akkor van egy ilyen, még egyszer, ez a spirituális kategóriaváltás, hogy ez most átmegy egy zsidó ember birtokába, egy kóser konyhába, és ilyenkor is be kell mártani vízbe, de itt az edényt kell bemártani vízbe, és az a lényeg, hogy teljesen tiszta legyen, ne legyen rajta matrica az alján, ami nagyon sokszor szokott lenni, ne is maradjon abból a ragasztóból, ami szokott lenni az alján, ha leveszem a matricát, teljesen-teljesen tiszta kell, hogy legyen, és akkor elviszem ezt az edényt, és belemártom a mikvébe, és utána tudom használni a kóser konyhába. Most, ami itt érdekes, hogy nem arról van szó, hogy valaki használta ezt az edényt, mit tudom én, tett bele sertés húst, és akkor most beteszem a mikvébe, és kóser lett. Egyáltalán nem ez a helyzet, hanem itt egy új edényről beszélek, ami nem volt használva. Tehát nem kóseroljuk, hanem mikvébe mártjuk. A kóserolás, azt nehogy véletlenül összekeverjük, az egy teljesen másik téma. Ott ugye ki kell venni az edényből a nem kóser ételnek az ízét, és az ízének az emlékét is. Úgyhogy ott inkább tűzzel, vagy nagyon forró vízzel dolgozunk, ahhoz teljesen külön, az egy teljesen külön témakör, csak azért említem, hogy nehogy összekeverjük. Ha van ilyen eset, akkor fel lehet hívni a rabbit, és megkérdezni, hogy ilyenfajta edény, ami ilyen XY-ból van készülve, hogyan lehet kóserolni. A mikve az csak a spirituális státuszról szól, hogy ez nem volt egy zsidóé, és most egy zsidóé, és akkor az átváltásnál van egy ilyen úgymond újjászületés. A mikve egyébként használata, annak ellenére, hogy a nők szoktak lenni a középpontban, amikor a mikvéről beszélünk, és az, hogy például meg van szabva, hogy minden közösség tegye meg mindent azért, hogy legyen egy kóser mikvéjük, az van írva egyébként, hogy ha van egy közösség, mondjuk egy új közösség, és dönteniük kell, hogy zsinagógát építsenek, vagy mikvét, akkor mikvét kell előbb építeni. Miért? Azért, hogy a nők tudjanak menni a mikvébe, hogy meglegyen a Tóra szerinti családi élet. Most, annak ellenére, hogy a mikve elsősorban a nőkről szól, végül is a haszid közösségekben keletkezett egy olyan helyzet, hogy a férfiak gyakrabban mennek mikvébe. Miért? Mert a férfiaknál ők bármikor tudnak menni a mikvébe, náluk nem is szokott ilyen nagy készülődés lenni, mint a nőknél. A nőknél át kell vizsgálni mindent, hogy 100%-osan tiszta, mielőtt bemennek. Náluk ez nem, ugye, nem olyan kritikus, mint a nőknél. A nőknél nagyon fontos, hogy ment mikvébe, és hogy úgy csinálta, ahogy kell, mert ott egy nagy státuszváltozás következik a mikve után. A férfiaknál nem következik semmilyen státuszváltás a mikve után, és emiatt nem foglalkoznak annyira a részletekkel, hanem ez egy inkább egy ilyen hagyomány. Minden közösségbe más-más a hagyomány. Vannak olyanok, akik csak Jom Kipur előtt mennek mikvébe, sokan vannak olyanok, akik Sábesz előtt elmennek a mikvébe. A haszid szokás az, hogy minden reggel elmenni a mikvébe, föl kell reggel, és úgy útba, a zsinagógába, bemegy a mikvébe, ugrik egyet, kijön, és megy tovább a zsinagógába imádkozni. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog, hogyha valaki nem éli így a mindennapokat vallásos zsidók mellett, akkor ezt lehet, hogy nem is tudna, hogy végül is a férfiak gyakrabban járnak mikvébe, mint a nők. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog a vízzel kapcsolatban. Milyen más micvá van a vízzel kapcsolatban? Ha már ilyen rituális mosakodásról beszélünk, akkor áttérhetünk a szentélybe is. Ott is volt egy rituális mosakodás, amit a kohenok, a papok csináltak. A papok a szentélybe ugye az Áron családjából származóak voltak, tehát ez nem bárki lehetett, hanem csak apja-fia Árontól kezdve, és ők voltak azok, akik meglettek bízva a szentély feladataira, és ők mielőtt beléptek, megmosták a kezüket és a lábukat vízzel. Volt egy ilyen óriási edény, aminek volt egy ilyen talpa, de képzeljétek el valami nagyon-nagyon óriásit, és abból jöttek ki ilyen csapok, és volt ott elég csap, hogy mindenki tudjon egyszerre mosakodni, és ez úgy működött, mint, nem tudom, ismeritek, van sokszor ilyen cooler víz, és akkor az alján van egy ilyen csap, és akkor ha felemelem, akkor kijön a víz, ha visszateszem, akkor nem jön ki a víz. Tehát telirakták vízzel ezt az óriási edényt, és amikor jött a Cohen, szerette volna elkezdeni a napi munkáját, kinyitotta ezt a csapot, elkezdett belőle ömleni a víz, mert a víz még felette volt, megmosta kezét, lábát egyszerre, és be is csukta, és ment tovább. Ez is egy érdekesség egyébként, hogy a kohenok mezitláb dolgoztak a szentélyben. Ez számított tiszteletként a szentély iránt, hogy nem veszek fel cipőt egy ilyen szent helyen, és nem véletlenül volt mindig egy orvos a szentélybe, mert hogy a kohenok nagyon megfáztak télen. Képzeljétek el, korán reggel Jeruzsálembe azért tud hideg lenni, nem úgy, mint itt, de azért fűtés nélkül, kőpadlón, nagyon korán reggel jó hideg van, és mezitláb ott járkálni, és mindannyian megfáztak, és mindig kellett az orvos segítsége télen, úgyhogy ez is egy ilyen plusz érdekesség a vízzel kapcsolatban, meg azon túl. Milyen micvá van még a vízzel kapcsolatban, ha már a szentélybe vagyunk, akkor tudjuk említeni megint ezt a vízes ünnepséget, ami volt Szukotkor. Szerintem említettem, amikor Szukot ünnepéről tanítottam, mert ugye most volt nemrég vége Szukot ünnepének, de akkor ezt is egy lábon elmondom, hogy a Szukot ünnepe ebben az időszakban dönt az Isten véglegesen a víz kapcsolatban, hogy mennyi eső fog esni, mennyi víz lesz, ami egy nagyon kritikus dolog volt az emberek életében. És ilyenkor volt egy különleges szertartás, hogy vizet öntöttek a Mizbeachra, arra a helyre, ahol az áldozatokat hozták. Egy általános mindennapokban csak bort öntöttek, és Szukotkor vizet öntöttek. És nagyon-nagyon sok tánc és ének és ünnepség volt a szertartás körül. És egyébként kiskoromban sohasem értettem, hogy milyen nagy boldogság vizet önteni a Mizbeachra, de amikor nagyobb lettem, és már tanultam ilyen mélyebb magyarázatokat, akkor kiderült, hogy a víz szimbolizál mindenféle dolgokat, ami magasabb szinten van, mint a bor. és emiatt van a nagy boldogság. Úgyhogy ez valamilyen szinten egy spirituális ünnepség is, nem csak maga a víz ünnepsége, de az a lényeg, hogy Szukott ünnepén szoktak minden este önteni vizet a szentélybe, a Mizbeachra, és egész éjjel ébren voltak, táncoltak, énekeltek, nappal csinálták tovább a dolgokat, és nagyjából egy hétig nem aludtak. Úgyhogy ez azért egy komoly kihívás. Az utolsó dolog, amit említeni fogok a vízzel kapcsolatban, egyébként a Noé bárkája is a vízbe volt, és az is, ahogy említettük, ebben a hónapban kezdődött az özönvíz, úgyhogy ahhoz is kapcsolódik a víz. És az utolsó dolog, ez egy teljesen másik ünnephez kapcsolódik, az a Pesach ünnepe, amit ugye, ami tavasszal van. Pesach ünnepén ugye esszük a maceszt, vagy más néven a pászkát. És ez a macesz, ez csak lisztből és vízből van készítve, nem lehet benne semmi más kivéve liszt és víz, és az a lényeg, hogy nagyon gyorsan kell dolgozniuk azért, hogy ne kezdjen el kelni a tészta, mert az a pont az egész lényege a macesznek, hogy ez egy olyan tészta, ami egyáltalán nem kelt. Emiatt például nem szokták letenni még egy percre se, mert amikor leteszed és pihen, akkor kezd el kovászosodni. Úgyhogy folyton dolgoznak vele. Ha például elkészült a tészta, de még nem tudom áttenni a következő asztalra, ahol dolgoznak vele tovább, akkor addig van valaki, aki ott áll és gyúrja, mert folyton foglalkozni kell vele, azért, hogy ne keljen. Ezen kívül szoktak figyelni arra, hogy max 18 perc alatt már kész legyen a macesz, tehát nagyon gyorsan megy ez a folyamat. Manapság nem otthon szoktuk készíteni a macest, hanem ilyen profi emberek készítik a macest, és náluk azt hiszem 1 vagy 2 percen belül már készen van a macest. Tehát abban a pillanattól kezdve, hogy összekeverték a lisztet a vízzel, addig, hogy kijött a sütőből, kb. 2 perc. Azért, hogy ne legyen lehetősége kelni. Most volt egy érdekes dolog, van egy érdekes dolog, amit csinálunk. Még egy plusz lépésként, azért, hogy biztos ne keljen a tészta, és az pedig az, hogy igyekezünk, hogy a víz hideg legyen. Ha a víz hideg, akkor az visszafogja a glutent attól, hogy keljen. Minél kellemesebb a víz, annál jobban tud így növekedni, meg kovászosodni, és ezért hideg vizet szoktunk keverni a lisztbe. Na de régen, amikor nem volt hűtő, ezt hogyan oldották meg? Úgy oldották meg, hogy a vizet az előző este vették ki a kútból, letették egy sötét helyre, és amikor másnap használták, akkor hidegebb volt a víz. És ezt a hagyományt a mai napig is megtartjuk. Mindig az előző nap van kikészítve a víz, manapság már be lehet tenni a hűtőbe, akkor biztos hideg, és akkor következő nap készítik belőle a maceszt, a pászkát. Úgyhogy ezek egy pár micva, ami kapcsolódik a vízhez, amiatt, hogy ugye most kezdtük el a víz hónapját, a Hesván hónap, amiben az egyetlen különleges dolog az, hogy Izraelbe elkezdjük kérni az esőt. Ezen kívül van azért egy-két olyan dátum, amit meg lehet említeni, úgyhogy erről lesz majd szó jövő héten, mert ebben a hónapban van Ráchel, Jákob feleségének, Ráchelnek a jortzájtja, a halála évfordulója, Hesván 11-én, úgyhogy majd jövő héten a Ráchelről fogunk beszélni, ki volt, miért volt olyan különleges, és mi azok, mik azok a dolgok, amiket tudunk tőle tanulni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy velem tartottatok, és akkor Isten segítségével jövő héten találkozunk.